Édes Atyánk, hálát adok neked, hogy tudunk odaszállni ezt az időt, hogy figyeljünk rád, és kérjünk, hogy tanítsd minket ma délután az igéd által, kérjünk, hogy formáld minket az igéd által, segítsd, hogy megértünk az üzenet, amit te küldsz nekünk, és kérjünk, hogy tovább formáld minket, hogy valóban a mi életünk egy olyan élet lesz, ami dicsér téged. Ezt kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Örülök, hogy itt tudok lenni veletek ma este. Kaptam egy feladatot, hogy ha valakinek van egy Biblia, akkor a Mark evangélium a második rész, és fogunk kezdeni első verssel, és megnézünk, hogy meddig tudunk jutni ebben az igei szakaszban.
Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsáttattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja. Kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül. Jézus lelkében azonban átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtak így szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani a bénának, megbocsáttattak bűneid. Vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az ember fiának van a hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához, neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára, úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk.
Köszönöm. Néha fontos, hogy tudunk megérteni valamit a Bibliában, hogy megértünk, hogy mi volt a helyzet ott abban a kultúrában, hogyan csináltak dolgokat. Én emlékszem, egy pár évvel ezelőtt kimentem Moldovába tanítani, és amikor ott voltam Moldovában, harmadik, negyed nap, egy két hetes ilyen képzés volt, és az egyik nap, az egyik fiú odaért hozzám, és azt mondta nekem, hogy mantiam, hónap után lesz egy temetés, és kíváncsi vagyok, hogy vállalnád-e a predikációt. És én kicsit furcsa kérdés ez, hogy próbáljátok képzelni ez. Az ember nem él egy országban, nem ismert az ember, semmit nem ismer arról a kultúráról, és oda jönnek azt mondani, hogy mi lenne, ha predikálnád egy temetésen. És én nem is emlékszem, hogy hogyan reagáltam, én azt mondom, hogy nem tudom, lehetséges jobb lenne, ha valaki innen predikálna, és nem nagyon jó lenne, ha te tudnád predikálni. És mondom, hogy igen, de aznap visszaindulok Magyarországra, nem vagyok biztos, hogy fog beleférni az időbe. Kerestem valami kifogást, hogy hogyan tudok kerülni ezt a helyzetet, mert én nem tartottam helyes, hogy én tartom a predikáció egy temetésenot. És valóban nem jött össze, mert túl hamarabb indultam visszafele, de utána, amikor beszéltem egy vagy két más emberrel, kiderült, hogy mi volt a szokásod. És az volt a szokás ott, hogy kezdtek a templomban, és ott volt a szertartás, és utána vonultak a templomból a temetőbe. És azt csináltak, amikor vonultak a falu keresztül, mindegyik keresztülésnál megálltak, és ott tartottak egy rövid predikációt. Ez volt a hagyomány ott az ortodox egyházban, de akkor az evangéliumi keresztény lettek azt, akkor ez egy nagyszerű lehetőség. Mert akkor mindegyik keresztülésnál valaki fog predikálni, és fog hirdetni az evangéliumot. És akkor lényegében ez a fiú nem félkért engem, hogy én predikálok se a templomban, se a temetőben, hanem az egyik keresztülésnél. És akkor így azt mondom, hogy az teljesen logikus, és az belefért volna. De az volt, hogy addig, ameddig nem fogtam fel, hogy miről van szó, az egész egy kicsit idegen volt. És én azt mondom, hogy amikor én gyerek voltam, és én hallottam ezt a Biblia történetet, én azt mondom, hogy ez egy kicsit furcsa. Mert itt azt mondjuk, hogy a fiúk fölmentek a ház tetőre. És én tudok gondolkozni, hogy milyen egy ház tető. Ahol én növekedtem föl az Egyesült Államokban, mindegyik ház tető így van, ahogyan a legtöbb ház tető itt Magyarországon. Mi inkább ilyen zsindéjból csináltunk a tetőt, de én azt mondom, hogy felbontani egy tetőt, hogy tudunk leengedni egy beteget, az teljesen lehetetlen. És akkor azt kell ismerni, hogyan építettek egy házat abban az időben, Izraelben. És azt kell tudni, hogy a házak általában volt egy lapos tető, ráadásul egy olyan hely volt a tetőn, hogy lépcsővel tudtak fölmenni oda, és ott nagyon sok időt töltöttek. És az van, hogy ahogyan esetleg valaki látta egy építkezés itt Magyarországon, amikor csinálnak a tetőt, van olyan házak, ahol csinálnak a gerendek, amikor ilyen távol egymástól, és akkor valami zsalukört oda tesznek, tudnak beengedni. Hasonlóképpen építettek ezeket a házakat Izraelben. Ott nem volt zsalukörök, amit tudtak betenni a két gerendák között, de azt kell látni, hogy voltak a gerendák, és valamit oda tették a kettő között, és akkor lényegében, amikor ezek a négy férfi fölmentek ezzel a béna embervel, csak tudtak kiszedni egy pár részet abból, és akkor tudtak csinálni egy lukat tetőben. És akkor tudtak beengedni. Én azt mondom, hogy ez csak egy érdekesség, de ez nem a lényeg ebben a történetben. Én azt mondom, amikor én olvasom ezt a részt, két dolog kiugrik, amivel kell foglalkoznunk. Az egyik dolog az egész kérdés a gyógyításról. Vagy esetleg az egész kérdés a betegségről. Én azt mondom, hogy bárki, aki beteg volt, és szerintem mindannyian betegek voltunk, van olyan, aki csak egy kis influenza, ami nem egy komolyabb dolog, de volt olyan, akinek esetleg valami komolyabb betegség. És amikor az ember beteg, szóval van olyan, amikor csak az influenza, de az ember nagyon rosszul érzi maga. És valahogyan, amikor az ember beteg, van az, hogy egészen másképpen látjuk a világot. Olyan keserű, olyan akarunk feladni. Ez valami szörnyű. Meddig tart ez a betegség? Már másfél nap itt vagyok az ágyban. És mi azt mondjuk, hogy ez már a világ vége. És utána két nap múlva teljesen rendben vagyunk. De vannak olyan betegségek, mint ez, ami nem az egyik napról a másikra elmúlik. És akkor mi egy ilyen kis apró betegséggel, mi csak arról tudunk gondolkozni, hogy milyen jó lenne meggyógyulni. És a kérdés, amit néha felmerül, az, hogy ha Isten valóban mindenható, és ha Isten valóban szeret minket, akkor miért nem gyógyít meg? És azt kell tudni, hogy vannak olyan gyülekezetek, ahol azt tanítanak, hogy ha tényleg beteg vagy, akkor a probléma, azt mondnak, hogy van két lehetőség. Vagy van valami bűn az életedben, vagy túl kevés a hited. És ha nem lenne bűn, akkor meggyógyulnád, és ha lenne nagyobb a hited, meggyógyulnád. Én azt mondom, hogy ez mindig hátra nagyon jól hangzik. És én azt mondom, hogy az egyik értelemben az ember azt mondja, hogy ez nagyon jó lenne. Csak a kérdés, amivel kell foglalkoznunk, mi a helyes tanítás a Bibliában? És az egyik kérdés, amit felmerül itt, az, hogy miért van a betegség. Van egy olyan hely, a János Evangélium, a 9. rész, a 2. vers, amikor volt egy vakember. És a tanítványok föltették a kérdést Jézusnak, hogy miért beteg ez az ember? Az ő bűnei miatt, vagy a szülei bűne miatt? Érdekes a kérdés, mert ők csak két lehetőséget adtak Jézusnak, hogy hogyan lehet válaszolni. Szóval valahogyan az ő tudásukban is az volt, hogy a betegség a bűn következménye. És akkor az egyetlen kérdés ezzel a vakemberrel, ki volt a bűnös? Ő vagy a szülei? Én azt mondom, hogy más helyen. Ugyanezt látjuk. A Jobb könyvében, amikor jött ez a rengeteg probléma, és akkor látjuk, hogy a Jobb három jobb barát oda jött vigasztalni őt, és én azt mondom, hogy én örülök, hogy nincs ilyen vigasztalók az én életemben, mert lényegében ezek a vigasztaló baráti azt mondja, hogy Jobb, azért van ez a probléma a te életedben, mert te bűnös vagy. Hogy megint ők próbáltak mondani valami közvetlen kapcsolat az ő helyzete és az ő bűnei között. Mi a helyzet? Miért lesz beteg valaki? Én azt mondom, hogy valóban az egyik értelemben a bűn miatt van betegség. De óvatos kell lenni ezzel a mondattal. Magyarázom. A bűn következménye a betegség. Ha nem lett volna bűn, ha nem lett volna az az első bűn, ha maradt volna tökéletes ezt a földet, ahogyan Isten teremtette, nem lenne betegség. Szóval én azt mondom, hogy az egyik értelemben igenis minden bűn, minden betegség a bűn következménye. De azt kell látni, hogy nem minden betegség egy közvetlen következménye. Hogy nem feltétlenül azért van betegség az én életemben, vagy a te életedben, mert valami bűn tettél. Lehetséges, hogy van, vagy így mondom, hogy vannak olyan betegségek, ami valóban az egyik értelemben a bűn következménye, vagy esetleg nem a bűn a legtökéletesebb, hanem az életstílus következménye. Például, aki szenved a tüdőrákból, legalább az egyik helyen azt olvasom, hogy azok az emberek a 97%-a dohányoztak valamikor az életükben. Szóval én azt mondom, hogy szerintem van egy elég szoros kapcsolat a tüdőrák és a dohányzás között. Ha valaki akar kerülni a tüdőrákot, akkor ne dohányzom. És én azt mondom, akkor nagyon kicsi az esély, hogy lesz tüdő. Vannak olyan emberek, akik az egész életük dohányoztak, és soha sem volt tudorakja. Szóval én azt mondom, hogy nem lehet mondani, hogy biztos ez van. Lehetséges, hogy valaki, akinek tudorakja van, nem, soha sem dohányzott. Szóval nem lehet mondani, hogy 100%-ig minden esetben így van, de én azt mondom, hogy igenis van kapcsolat. Valakinek van magas vérnyomása. Én azt mondom, hogy ez lehet, hogy ő csak örökölte ezt, de én azt mondom, hogy vannak olyan dolgok, ami életstílusunkban, ami befolyásolja azt, hogy van magas vérnyomás vagy nem. Ha az ember sohasem sportol, ha nincs semmi mozgás, akkor nagyobb az esély, hogy magas lesz a vérnyomása. Ha valaki nem figyel az étkezésre, és nagyon sós, nagyon zsíros kaját mindig eszi, akkor lesz következmény. És ezt fog látni az ő egészségi állapotában. Ha valaki állandó stressz alatt van a munkahelyen, akkor lesz következménye. Szóval én azt mondom, hogy igenis vannak fizikai dolgok, amit mi teszünk, ahogyan éljünk, amit befolyásol az ember egészségi állapotja. És én azt is mondom, hogy előfordulhat, hogy nem csak fizikai okok van, hogy valaki beteg lesz, hanem előfordulhat, hogy lelki okok miatt. És előfordulhat, hogy igenis Isten engedi a betegség az ember életében, mert Isten akar használni azt a betegség, mint eszköz az ő életében. És előfordulhat, hogy ez konkrétan az, hogy az ember lázad Isten ellen. Isten tud használni a betegséget arra, hogy felébresztjen az embert. De én azt mondom, hogy én inkább látom, hogy ez a kivétel, mint a szokásos. És ebben a helyzetben, amikor hoznak ezt az embert Jézushoz, mi nem tudjunk, hogy ő miért beteg. Amikor a vakember hozta, Jézus adott egy válasz. Mi volt a válasz? Ő mondom, hogy nem volt a probléma az ő életében, nem volt bűn az ő életében, se a szüleiben, hanem azért van ez, hogy Isten kapjon a dicsőség. Ugyanezt látjuk lényegében Jobb életében. Látjuk, hogy a Jobb életében Isten engedte ezeket a problémák az ő életében. Azért Isten engedte, mert Isten volt egy cél vele. Isten akart formálni őt. És ha én látom valamit, amikor olvasom a Bibliát, az egyik, amit látom, az, hogy fontosabb Istennek a mi megszentelődésünk, mint az, hogy kényelemben éljünk. Én azt mondom, hogy valahogyan, mint emberek, mi inkább gondolkodunk a kényelmes életről. Valahogyan az jó nekünk. Szóval az, hogy az ember lemegy a kocsiahoz, reggel akar indulni, fordítja a kulcsot, semmi nem történik. Akkor ez már nem lesz egy kényelmes nap, mert akkor azt mondja, hogy most már futni kell, hogy tudok elérni a buszt, ráadásul esik az eső, és késésben vagyok. Szóval akkor én azt mondom, a kényelem. És valahogyan Isten azt látja, hogy akkor tud formálni minket, amikor vannak nehézségek a mi életünkben. Ha mindig minden könnyen megy, akkor én azt mondom, hogy lényeg, ebben nem tanuljuk. Amikor van egy nehézség, egy probléma, amit meg kell oldani, akkor történik a növekedés. Látjunk Paul életében, amikor volt egy tüske. Mi nem tudjunk pontosan, mi volt ez a Paul életében. Mi azt látjuk, hogy az első dolog, amit Paul csinált, az volt, hogy ő imádkozott. És kérte Istentől, hogy Isten vegye le ezt a problémát tőle. És azt látjuk, hogy ahogyan imádkozott, maradt a probléma. És lényegében, miután háromszor imádkozott, és háromszor ugyanazt a választ kapott, hogy nem, akkor rá kellett jönni arra, hogy az Isten kegyelme az elég. És azt kell látni a mi életünkben, hogy a legtöbb alkalomban Isten nem fog gyorsan megoldani minden problémát. Isten nem fog azonnal meggyógyítani, amikor betegek vagyunk. Azért, mert Isten látja, hogy ez egy lehetőség, amikor ő tud formálni minket. A 56. Zsoltárban, a 4. versben azt olvasunk, amikor féljünk, bízunk az Úrban. És én azt mondom, hogy amikor jön egy nehézség az életünkben, az nem egy rossz dolog, az nem egy probléma, hanem az egy lehetőség, amiből mi tudunk tanulni, és tudunk tanulni, bízni Istenben, hogy ő adjon a segítség a problémában. Mondjad.
Nem fanatikusan, vagy éppen azért félünk, hogy nem bízunk Istenben.
Van olyan, de én azt mondom, hogy szerintem nagyon sokszor az az első érzés, amikor valami fél merül. Amikor az ember megy az orvoshoz, és az orvos miután visszakap a vizsgálat eredmények, az orvos azt mondja, hogy van egy probléma. Én azt mondom, hogy szerintem az emberek a 99%, amikor az orvos azt mondja, hogy van egy probléma, akkor már kezdjünk gondolkozni a legrosszabbról. Akkor már indul az a félelemben. És a kérdés az, hogy nem az, hogy mi történik az első pillanatban, hanem mit teszünk utána. És én azt mondom, hogy amikor hallom azt, akkor fordulok Istenhez, és leteszem azt nála, vagy inkább kezdek panaszkodni. És ha kezdek panaszkodni, akkor én azt mondom, hogy tovább fogok félni. De ha én azt mondom, hogy Isten, most félek. Szeretnék bízni benned ebben a helyzetben. Segíts engem. Akkor látjuk, ahogyan olvasunk a Filippi 4:6-7-ben. Amikor aggodalmoskodunk valamiről, a megoldás az imádság, és amikor imádkozunk, látjuk, hogy a következmény az, hogy Isten ad békességet. Szóval azért látom, hogy a félelem az első pillanatban nem a bizalom hiány. A félelem az egy természetes riagálás. Ugyanez látjuk az Efézus 4:5-ben, amikor van szó a haragról. A harag az első pillanatban, én azt mondom, az egy természetes érzés. Mikor volt az? Csütörtökön este futballoztam, és tegyünk föl, ez nem történt, de tegyünk föl, hogy a Balázs felrúgott engem, akkor az első érzés bennem, azt mondja, én visszaadom. És akkor kezdem keresni a lehetőséget, hogy hogyan tudok visszaadni. Én az első érzés, az majdnem egy teljesen természetes dolog. A kérdés akkor az, hogy mit csinálok. Végre veszem azt a harag, vagy látom, hogy ez a harag egy nem helyes reagálás, és fordulok Istenhoz, és azt mondom, hogy Isten, bocsáss meg, hogy ez a nem helyes indulat bennem volt. És akkor nem adom vissza, hanem igyekszem tovább helyesen. Szóval én azt mondom, hogy a mi életünkben minden nap ilyen apró dolgokban vannak ilyen helyzetek. Amikor van egy érzés bennünk. És az első érzés, én azt mondom, hogy azt nem tudunk akadályozni. Amikor vezetek kocsival, és valaki elén belevág, és az első érzés azt, hogy mit csináltam. Vagy amikor az ember este megy, esetleg gyalog megy haza, sötét van, és ott balra van egy mozgás egy bokorban. És az, mi volt az? Az első félelem, az egy természetes dolog. És utána van az, hogy hogyan tudunk kezelni azt. És én azt mondom, hogy nézd, ha van egy ember ott a bokorban, aki akar támadni engem, én azt mondom, hogy teljesen jogos a félelem. Van oka félni attól. És akkor a megoldás abban a helyzetben minél gyorsabban menekülni. De én azt mondom, hogy a probléma az, amikor van egy félelem bennünk, amire nincs alap. Egyszer történik az, hogy van valaki ott a bokorban, de utána két hét múlva újból megyek azon az úton, teljes csend van, semmi nem történik, de meg mindig remeg, és az ember fél. Én azt mondom, hogy abban a helyzetben tanulni kell azt a nem jogos félelemet tenni az Isten kezébe. Világos? Akkor volt ez az ember, és a másik kérdés, amit felmerül bennem, amikor olvasom ezt az igét a Mark 2-ben, az, hogy lényegében, amikor ő ment Jézushoz, az egyik fontos dolog volt a hit. De az az érdekes ebben az esetben, hogy a béna ember nem is beszél az ő hitéről. Semmit nem mond a béna emberről. Csak arról van szó, hogy a négy ember ki oda vitte. Hogy ők hitték Jézusban. Szóval érdekes számomra, hogy a hit ebben a helyzetben nem is a beteg ember volt, hanem azok az emberek, akik oda vitték. És akkor az egyik kérdés, ami felmerül bennem, hogy akkor mi a tanulni való ebből? Hogy mit jelent ez a hit? Sokszor mi azt mondjuk, hogy kicsi az én hitem. Én nem tudok hinni Istenben. Én azt mondom, hogy ebben a helyzetben én nem tudom, hogy milyen nagy volt a hit ebben a négy férfiban. De én azt mondom, hogy elég hitük volt arra, hogy azt mondom, hogy érdemes menni Jézushoz. Nem tudom pontosan, mi volt bennünk, hogy ők mit vártak, hogy ők azt gondolták, hogy Jézus azonnal fog meggyógyítani ezt a, az ismerősünk, ezt a barátunk, vagy mi, de én azt mondom, hogy volt annyi hitük, hogy oda mentek. És én azt mondom, hogy a mi életünkben vannak olyan helyzetek, amikor csak annyi hitünk van, hogy mi kérjünk az Isten segítségét. Én azt mondom, hogy mi merjünk kérni, akkor az már kifejezi, hogy van hit bennünk. Mert ha nem lenne hit bennünk, akkor nem fordulunk Istenhez. Sokszor azt látom, hogy nem az a lényeg, hogy mennyi hitünk van, hanem az a lényeg, hogy kiben teszünk azt a kicsi hitünk. Ismertek a példát biztos, a vékony és a vastag jégről. Én emlékszem egyszer, ez már nagyon régen volt, lementem a Balatonra. Én az Egyesült Államokban növekedtem, volt a daily race-en. És ott a daily race-en, ha egy szinti hó esett, bezártak az egész, az összes iskolát, és szabad nap volt. Én soha sem láttam azt, hogy télen teljesen átvágy egy tó, és amikor én idejöttem Magyarországra, teljesen idegen volt nekem ez. És én emlékszem, hogy az egyik évben lementem a Balatonra, január közepén, akkor egy nagyon-nagyon hideg időszak volt, és láttam azt, hogy ott a Balatonon rengeteg ember volt. Játszottak, gyerekek, felnőttek, és én oda mentem a Balatonhoz, és én azt mondtam, nem. Én nem merek rálépni a jégre, ez bolondság. Én nem akarok bemenni a vízbe. De miután láttam, és ott voltam egy időre, és láttam, hogy mi történik, hogy mindenki rámegy, és nincs problémájuk, akkor nagyon óvatosan. Először csak egy lábammal, egy kicsit ráléptem a jégre, hogy mi lesz. Mi történik? Beestem a vízbe? Nem. Miért nem? Mert erős volt a hitem? Nem. Hanem megbízható és vastag volt a jég. És utána végre ráléptem meg egy lába. Én nem mentem több, mint 3 méter a parttól, biztos. De mértem rálépni. Megbízható volt. Kicsi volt a hit, megbízható volt a tarts. Tegyünk fel, ez nem történt, de tegyünk fel, hogy miután ez történik, 3 hét múlva újból ott vagyok a Balatonnál, most már sokkal melegebb lett az idő, és kb. Ilyen vastag a jég a Balatonon, és én oda megyek, múltkor tudtam rámenni a jégre, jó volt, én most fogok rálépni a jégre, erős volt a hitem. És én rálépek a jégre, és mi történik? Erős a hitem, ilyen vastag a jég, mi történik?
Beszakad.
És vízes lesz a lábam, és nagyon hideg lesz. De nagy volt a hitem. Mi volt a probléma? A tárgy, amiben megbíztam, nem volt megbízható. Az a jó, amikor mi beszéljünk a hitünkről, mint keresztények, a tárgy nem olyan, mint a jég. A jég változik. A jég változik attól függ, hogy milyen hideg. A tárgy, akiben mi bízunk, Jézus Krisztus. És mi olvasunk a Bibliában, hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és holnap. Ő állandóan megbízható. És akkor a kérdés nem az, hogy milyen nagy az én hitem, hanem hallandó vagyok lépni azzal a nagyon kicsi hitemmel. És ha én teszem a bizalom benne, a kicsi hitemmel ő fog tartani engem. hogy ezt, amikor beszéljünk a hitről, azt kell látni, hogy a lényeg nem a hit nagysága, hanem a lényeg az, hogy mi kiben bízunk. És ahogyan látjunk tovább itt, látjuk, hogy a targ ebben a részben, akiben ezek a férfiak bízt, Jézus Krisztus van. Akkor most jön az érdekes. Ők oda visznek ezt a fiatal fiút Jézushoz, és ő azt mondja, hogy gyógyíts meg ezt az embert. És Jézus mit mond neki? Az első dolog, amit Jézus mond neki, ő azt mondja, hogy jó, meggyógyítom. Ezt mondta? Nem, hanem mit? Mit mondott? Ki figyelt? Igen. Milyen könnyű válasz. Én azt mondom, hogy valaki jön ide hozom ma este, hogy Manti, beteg vagyok, szeretnék kérni, hogy gyógyíts meg engem. És én azt mondom, hogy jó, a bűneid meg van bocsátva. Én nagyon könnyű ezt mondani. Mert hogyan lehet bizonyítani, hogy ez történt, vagy nem történt? Szóval én azt mondom, hogy azt az első dolog, amit Jézus mondott, azt mondom, ez egy kicsit furcsa. De azt kell látni, hogy azért történt a gyógyítás itt. A gyógyítás azért történt, mert Jézus akart mutatni, hogy neki volt hatalma megbocsátani az ember bűneit. És az, hogy ő csak mondja azt, én azt mondom, hogy lényegében bárki tudna mondani azt. Én azt mondom, hogy mi bárki tudnunk mondani, hogy másik embernek meg van bocsátva a bűneit. És lényegében nincs semmi, amivel lehet mérni azt, hogy ez valóban történt vagy nem. De ha valaki behoz egy béna ember ebbe a terembe, és valaki valóban tudna meggyógyítani őt, akkor az mutatna, hogy neki van hatalma. És azt látjuk, hogy az új szövetségben a csodák, amikor történtek, az egyik fő oka, hogy történtek, az, hogy ez volt egy bizonyíték arról, hogy a szavak, amit az ember mondott, igazak voltak. Főleg ezt látjuk Jézus életében, de ezt látjuk az apostolok életében is, amikor olvasunk az apostolok cselekedetben, amikor volt olyan idők, amikor az apostolok tudtak gyógyítani és tudtak csodákat tenni. Akkor az hiteles tette azt, amit ők mondtak. Én az, a mai világban én azt mondom, hogy nekünk nincs szükség arra. Az egyik értelemben, mert a kezünkben van a Biblia. Amikor az apostolok végeztek a munkát az első században, még mindig nem volt a teljes Biblia a kezükben. És én azt mondom, hogy akkor szükség volt arra, hogy legyen valami bizonyíték arról, hogy ő valóban apostol. És azt, amit ő mond, az Istentől van. Nekünk megvan a Biblia, mint zárt könyv, amit Isten adott nekünk. És én azt mondom, hogy mi tudunk hivatkozni a Bibliához, amikor mi beszélünk. Én azt mondom, hogy lényegében a Biblia azt hiteles tesz azt, amit mi mondjuk. Szóval Jézus, amikor ő ezt csinált, ő tudta bizonyítani, amit ő tett, azzal, hogy ő nem csak mondta, hogy megbocsátom a bűneidet, hanem ő látta azt, hogy van hatalma erre, hogy ő gyógyított valaki. És az emberek hogyan reagáltak? Az emberek úgy reagáltak, hogy ez Isten káromlás. Ők azt mondták, hogy ez az ember, mint ember, ezzel kijelenti, hogy ő Isten. És látjunk többször az Új Szövetségben, hogy amikor ez történt, akartak megkövezni Jézust. És látjunk, hogy itt az írás tudokban már volt egy kis feszültség. Amikor azt mondtak, hogy ki bocsáthat meg bűnöket, az egy Istenen kívül. Ezzel, hogy Jézus azt mondta, hogy megbocsátom a bűneidet, ő lényegében, ő azt mondta, hogy Isten vagyok. Ha visszamenünk a Mózes első könyvébe, mi azt látjuk, hogy Isten csak egy szóval tudta létrehozni a világot. Itt látjuk, hogy Jézus csak egy szóval tudta meggyógyítani egy embert. Egy olyan képesség, ami mi emberekkel nem rendelkezünk. Mi nem tudunk egy szóval csinálni azt. Ő Isten volt. És én azt mondom, hogy utána jön a kérdés azt, hogy ha mi tudjunk ezt róla, hogy ő képes volt meggyógyítani embereket, hogy ő képes volt az ember bűneit megbocsátani, akkor mi fogunk bízni benne, mi fogunk hinni benne, vagy nem. Érdekes nekem, ahogyan történik a folytatás itt, ebben a fejezetben, mert a következő igé szakaszban, a 13. verstől, az, amikor Jézus hív Mátét, hogy legyen az ő tanítványa. És amikor ő hív Mátét, csak ezt a két verset olvasom, és ezzel befejezem, a 14. versben ő azt mondta neki, hogy kövess engem. Az pedig felkelt, és követte őt. Én nem hiszem, hogy ez úgy volt, hogy a Máté ott ült a szél mellett, az utca mellett, és Jézus jött. Eddig sohasem a Máté nem hallott, nem látott semmit. Ezzel kapcsolatban, és csak hallotta azt, hogy kövess engem, és a Máté azt mondja, jó, megyek utána. Én azt mondom, hogy biztos vagyok benne, hogy a Máté már hallotta, esetleg már a saját szemével látta Jézus. Ő hallotta azt, hogy Jézus az, aki mondja, hogy megbocsátom a bűneidet. Ő látta és hallotta azt, hogy Jézus meggyógyít embereket. És akkor jött Jézus hozzá. És Jézus azt mondta neki, hogy kövess engem. És akkor a Máté kellett hozni egy döntést. A Máté, amikor ott ült az útszélen, én azt mondom, hogy az egyik értelemben egy nagyon jó élete volt. Ő egy vámszedőr volt. Amit mi tudjunk abból a korról, a vámszedők, ők általában elég jól éltek. Mert ők tudtak nem csak azt kapni, ami kellett tovább adni a rómaiaknak, hanem mindig volt egy kis saját haszon, amit ők tudtak szedni. Én emlékszem egy pár évvel ezelőtt, legalább ezt hallottam, hogy ez volt a helyzet a román határon, hogy azok az emberek, a románok, akik dolgozták a határon, azt meséltek nekem, hogy ők nagyon jól éltek Romániában, nagyon szép házakat tudtak építeni, mert mi tudjunk azt, hogy mi történt a határon, az, hogyha az ember akarta gyorsabban átmenni, akkor kellett adni nekik valamit. Szóval nem csak a fizetést kaptak, hanem valami pluszat. És a Máté egy ilyen helyzetben volt, hogy ő nagyon jó járt. Nagyon jó volt, én azt mondom, neki volt egy kényelmes élete. És Jézus jött, és azt mondta, hogy kövesd engem. És akkor a Máté kellett hozni egy döntést. És azt olvasunk, hogy amikor Jézus ezt mondta neki, hogy ő ott hagyott mindent. A Lukács 5-ben, a 28. versben, ahol ugyanez a történet van, pont ez a kifejezés van, hogy ott hagyott mindent. És követte Jézust. És utolsó gondolat, én azt mondtam, hogy ez a feladat nekünk, amikor mi szembesüljünk ezek az igazságokkal. És mi halljuk a hívást, hogy Jézus azt mondja nekünk, hogy kövesd engem, akkor döntenünk kell. Kész vagyok otthagyni mindent, ahogyan a Máté otthagyta mindent, és követni őt. Kész vagyok bízni benne, vagy nem? Kérdések, gondolatok? Bátran lehet. Nem kell félni.
Nem zörög a bokor?
Nem.
Nekem csak ma, most nem kérdésként, de nem is kötekedésként, de Máté elhívásával kapcsolatban szembe jutott, hogy amikor az első tanítványokat elhívta Jézus, ők valószínű, hogy nem hallottak róla, hogyha Máté hívott, úgyhogy és csak azért mondom, hogy nem biztos, hogy kellett akár Máténak is hallania. Nekem ezekben az elhívásokban az a nagyon megdöbbentő, hogy vannak, akik még valószínűleg nem hallhattak az elsők, hogy inkább sokszor tényleg Jézus hatalommal szólt, mint ahogy hatalommal tanított.
Igen, de ugyanakkor én azt mondom, hogy ha látjuk a többi tanítványoknál, például a János 1-ben látjuk azt, amikor hívta őket, de a János 1-ben, amikor ő hívta őket, nem hívta úgy, hogy kövessetek engem, hagyjatok el mindent és kövest engem, hanem a János 1-ben, amikor ő hívta őket, lényegében azt mondja, hogy gyere el és töltsed egy nap velem. Uh-huh. És akkor azt látjuk, hogy oda mentek és töltöttek egy nap vele, akkor én azt mondom, hogy akkor volt egy lehetőség megismerni őt. És utána menjünk a Mark 1-re, ami a okos teológusok azt mondnak, hogy a Mark 1 kb. 4 hónap később volt, mint a János 1. És a Mark 1-ben az volt az időpont, amikor a János és a Jakabot hívta, hogy kövest engem. Szóval én azt mondom, hogy mégis volt egy 4 hónap, hogy tudtak megismerni. Mert én azt mondom, hogy szerintem senki nem tud követni valakit, ha nem is tudom, hogy ki ez az ember. Én azt mondom, hogy az kész bolondság lenni, követni valakit, ha nem tudom, hogy ő egyáltalában kicsoda. És szóval én azt mondom, hogy a tanítványokról voltak fokozatok. És konkrétan látjunk, hogy volt 4 lépcső, amikor Jézus hívta, a János 1-ben, amikor azt mondta, hogy jöjjetek és látjatok. A Mark 1-ben az volt, hogy jöjjetek és kövessetek. Utána a Mark 3-ban, ami később volt, mint a Mark 1, az volt, hogy amikor hívta, hogy legyetek az én tanítványaim, amikor akkor kiválasztotta a 12-t. Szóval az még egy lépcső volt, és utána a Mark 6-ban volt az utolsó lépcső, amikor Jézus kiküldte őket. Szóval én azt mondom, hogy igenis voltak azok a lépcsők.